Isten igéjét Jeremiás könyve 23. részének az első 8 verséből olvasom. Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és elszélesztik legelőm nyáját, így szól az Úr. Azért ezt mondja az Úr, Izrael istene a pásztorokról, akik népemet pásztorolják. Ti hagytátok, hogy elszéledjen és szétszóródjon a nyájam, nem vigyáztatok rá. De én számon kérem tőletek gazdetteiteket, így szól az Úr. Összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból, ahova szétszórtam őket, és visszaterelem legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni fognak. Olyan pásztorokat is adok melléjük, akik jól pásztorolják őket. Nem kell többé félniük és rettegniük, száma sem kell venni őket, így szól az Úr. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni, az Úr a mi igazságunk. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Imádkozzunk! Uram, köszönjük, hogy fontosak vagyunk neked. Nem is értjük, hogy miért, de a legelőd nyájának választottál minket. Gondoskodni akarsz rólunk, szeretsz minket. Kies zöld legelőkre akarsz terelni minket. Jó vízű forrásokhoz szeretnél gondoskodni rólunk. Szeretnél jól tartani minket. Szeretnéd, hogy a te áldott nyájad legyünk. És teszed ezt annak ellenére, hogy mi olyan engedetlen juhok vagyunk, önfejűek, nem követünk téged, olyan sok gondot okozunk neked, olyan sokszor kódorgunk el a nyájtól, olyan sokszor hozzuk veszélybe magunkat, másokat is, olyan sok kényelmetlenséget, sőt szenvedést, fájdalmat okozunk neked. És hogyha időnként ránk bízod a nyáj egy részét, akár a családunkban, akár a gyülekezetben, akkor akár bármilyen más helyzetben, akkor kivétel nélkül mindig hűtlen pásztornak bizonyulunk. Többet ártunk, mint használunk. Önzőek vagyunk, lusták vagyunk, önfejűek vagyunk, és pásztorként még alkalmatlanabbnak bizonyulunk, mint amilyennek birkaként lettünk volna. Uram, köszönjük, hogy ugyanazt ígéred nekünk, amit ígértél Izrael népének, hogy nem tart örökké a kódolgásunk, hogy összegyűjtesz minket újra és újra. Az egész történelem során Izrael népét összegyűjtötted újra és újra. Aztán a te egyházadat összegyűjtöd újra és újra. És újra keresel jó pásztorokat. És köszönjük Jézus, hogy te vagy az örökkévaló jó pásztor, te vagy az, aki betöltötted az összes ígéreteket, amelyek Dávid utódjára vonatkoztak. Te vagy az örökkévaló pásztorunk, és köszönjük, hogy tudjuk, hogy eljön az a nap, amikor mindannyiunkat egybe terelsz a tökéletes legelőn, a tökéletes forrásoknál, és ahol a te tökéletes pásztorságod mellett mindörökre ott leszünk a te nyájad. És megvalljuk, Urunk, hogy nagyon várjuk ezt a pillanatot, és most azért kérünk, hogy jöjj a te szent lelkeddel, és használd ezt az órát, amit itt együtt töltünk, hogy mint juhok, egy kicsit jobb juhok, és mint pásztorok a nyájnak abban a részében, ahol pásztorkodással vagyunk megbízva, egy picit jobb pásztorok legyünk. Kérünk, hogy áld meg ezt az időt, amit együtt töltünk, hogy senkinek ne legyen ki hiába való, hanem mindannyiunknak végezzel valamit az életében. Jézus nevében kérünk erre. Amen.
János evangéliumának a 10. fejezetéből olvasom az első 10 verset. Bizony-bizony mondom nektek, mondja Jézus, aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtó megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mint tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Kedves testvérek, az előző fejezetben néhány héttel ezelőtt arról olvastunk, hogy Jézus meggyógyította egy születése óta vakembert, és aztán ez az ember a Jézussal való beszélgetés meg az események végére megvallja azt, hogy Jézus nem csak egy gyógyító, hanem valóban ő az Isten fia, ő a szabadító, ő az, akit Izrael vár. Ugyanakkor azzal együtt, ahogy ő megismeri Jézust, és kimondja ezt a hitvallást, ezzel együtt közben kiközösítik őt a farizeusok, a nép vallásos vezetői, a nép pásztorai, mondjuk így, a zsinagógából. Hiszen olyan erős már a szembenállás Jézus és a vezetők között, hogy egyszerűen nem bírják elfogadni, hogy Jézus valamit tett, és hogy ezt ők elismerjék. Ezután a történet után olvassuk Jézusnak ezt a példázatát, ami a jó pásztorról szól. Összefüggés van a kettő között. Amikor a népnek a vezetői, a farizeusok, akik azzal vannak megbízva, és az írástudók, hogy Izrael népét pásztorolják, kiközösítenek valakit Jézus miatt, akkor Jézus elkezd arról beszélni, hogy milyen az igazi pásztor. És ezért mondja ezt a példázatot. Jézus arról kezd el beszélni, hogy hogyan gondoskodik azokról, akiket éppen ő miatta vetnek el, akiket éppen ő miatta közösítenek ki. És arról beszél majd, hogy az életét feláldozva egy nyájba gyűjti a hozzátartozókat. A felolvasott résznek az első 5 verse egy példabeszéd, vagy egy példázat. Elénk adja a juhok és a pásztor életét úgy, ahogy az akkor Palesztinában szokásos volt. A juhok egy karámban vannak éjjel, amely karámnak egy ajtaja van. A pásztor az ajtón keresztül megy be a juhokhoz. Nyilvánvaló, hogy aki ezen a karámon átmászik, az nem jó szándékkal jön. Ők ölni, pusztítani, kárt tenni akarnak. Az is fontos, amit Jézus mond, mert ez valóban így volt állítólag abban a világban, hogy a juhok az ilyet nem követik, tényleg megismerték a juhok a pásztornak a hangját. Az akkori pásztorok pedig Palesztinában állítólag tényleg név szerint ismerték a juhaikat. És úgy vezették őket, hogy elől mentek, és a nyáj ment utánuk. Jézus tehát elmondja ezt a példázatot, de ők, akik hallgatják, nem értik. Hát arra rájöttek, hogy Jézus valószínűleg nem az állattartásról értekezik, de valójában miről van szó, vagy kiről van szó. És hamar kiderül, hogy Jézus önmagát állítja szembe a korabeli vezetőkkel és a korabeli pásztorokkal. Ennek a példázatnak a jelentése több rétegű, és most csak az egyik felével foglalkozunk, ahol Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó. Mert aztán a másik felében, amit nem is olvastam fel, Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, és ez a két kép ellent is mond egymásnak. Úgyhogy több rétegben mondja el Jézus az üzenetet, amit ebből a képből ki akar hozni. Tehát ma arról van szó, hogy én vagyok a juhok ajtaja, én vagyok az ajtó. Mit jelent ez? Nyilvánvaló, ahogy a felolvasott lekcióban is hallottuk, hogy a bibliai hagyományban a juhok, a nyáj az Isten népét jelentik. Isten népe ez, amelyet Isten összegyűjt, és amelyben Isten megbíz embereket azzal, hogy gondoskodjanak róla. A juhok tehát a nyáj bent van egy karámban. Aki nem az ajtón megy be, mondja Jézus, az tolvaj és rabló. Jézus az ajtó. Azaz azt mondja, hogy aki nem Jézuson keresztül közelít az Isten népéhez, az tolvaj és rabló. Az kárt okoz. Aki én előttem jött, mondja, az mind tolvaj és rabló. Akik nem Jézus nevében, vagy nem jézusi módon, Jézus lelkületével akarják vezetni az Isten népét, azok hűtlen pásztorok, hűtlen vezetők. Az Ószövetségben egy másik helyen nagyon keményen így szól a próféta Ezékiel. Jaj, Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Ez az ószövetségi háttér, ami újra és újra elhangzik. Aztán Jézus idejében ugyanígy az álmesiások, a hűtlen vallási vezetők, akik a saját zsebükre dolgoznak, akiknek a fölényük, a befolyásuk, az erkölcsi tekintélyük fontosabb, mint a nép, akiket Isten rájuk bízott. Ezért is ütköznek össze Jézussal. És mit jelent mindez ma a számunkra? Hát nehéz erről beszélni egy lelkipásztornak, hiszen a gyülekezet egyből visszadobja a labdát. Itt állok. Hát milyen pásztor vagyok mindezeknek a fényében? És fogok beszélni most magamról, de ne gondoljuk, hogy az Isten igéje ezt egy emberre teszi rá, mert az Isten népében, az Isten egész népe valamilyen módon pásztor, felelősek vagyunk egymásért. De így van, minden olyan pásztor, akinek a nyáj eszköz saját hatalma, saját ambíciói kiépítéséhez kudarcot vall. És hadd mondjam ezt most így konkrétan, főleg azoknak, akik nem régóta vagy régebb óta, tehát tényleg ide tartoznak a gyülekezethez, hogy most, amikor ez a templom másfél éve megépült, amikor egyre több ember jön ide, amióta valahogy a gyülekezetnek a neve az a református egyházban azt jelenti sokaknak, hogy valami, egy lakótelepen egy gyülekezet, valami új történik. Ez valóban nagyon nagy kísértés, hogy az embert meghívnak. Beszéljek erről, arról, amarról, lelkészek előtt. Micsoda kísértés van ebben, hogy a gyülekezetet, a nyájat használjam önmagam igazolására. Vagy használjam a saját ambícióimnak a kielégítésére. És ezen a ponton az a gyülekezetnek a felelőssége, hogy imádkozzon a lelki pásztoraiért. Ezt elért és értem. Hogy ami egy természetes kísértés mindenki számára, hogy büszkévé váljon, azt a gyülekezet is hordozza azzal, hogy imádkozik. Vagy akár meg is kérdezi időnként. Mikor beszéltél utoljára a gyülekezetről, hol és milyen lelkülettel? Alapvetően fontos, hogy Jézus nevében és jézusi módon lehessünk lelkipásztorok, de ez nem csak a mi felelősségünk. Ez az egész gyülekezetnek a felelőssége, hogy hogyan imádkozunk egymásért. De ne gondoljuk, hogy ez csak pásztorokra igaz, vagy lelkipásztorokra egy gyülekezetben. Hanem, ahogy az imádságban hallottuk, pedig nem beszéltünk össze, igenis a gyülekezetben vannak emberek, akiket Isten megbíz és elhív pásztori felelősséggel. Ennek az egyik aktualitása éppen a presbiter választás. Vannak presbiterek, vezetők, gyülekezeti előjárók. Vannak szolgálati vezetők, akik gyerekek között szolgálnak, akik a zenei szolgálatot vezetik, akik az ifjúsági munkában vesznek részt, akik házi csoportokat vezetnek, pásztori feladat, akik az egymásértban vennek részt, és folytathatnám, bocsánat, sokat kihagyok. Jézus nevében és jézusi módon végezzük a szolgálatunkat. Vagy pedig egy gyülekezeten belül is ambícióvá válik, hogy én egy ilyen vezető vagyok, vagy egy ilyen tisztségem van, vagy egy ilyen szolgálatom van. Miközben folyamatosan azért imádkozunk, és azt szeretnénk, és az szükséges, hogy minél több ember találja meg, hogy Isten hova, milyen ajándék alapján, hova állítja őt szolgálatba. Közben állandóan ott kell lenni ennek a kérdésnek, hogy mi van a szívemben, amikor valamiben cselekszem, valamiben vezetek másokat, valamiben Isten kiállít mások elé. Hogyan teszem ezt? A saját ambícióimra jó ez, a saját ambícióimat elégítem ki, önigazolok, vagy pedig valóban Jézus nevében és Jézusi módon akarok szolgálni. De még csak az se vonja ki magát ebből a kérdésből, aki azt mondja, hogy én nekem a gyülekezetben nincsen feladatom vagy szolgálatom. Nemrégiben felkeresett egy politikus, mert amikor a választások jönnek, akkor a politikusok mozgolódnak. És hosszan beszélgettünk, ez egy ilyen bemutatkozó beszélgetés volt az ő részéről. És a beszélgetésünkben éppen erre a gondolatra jutottunk el. Amikor én elmondtam neki, hogy az én kísértésem az, hogy esetleg a hatalommal visszaélve önmagamat akarjam építeni, de nem ugyanez egy politikus kísértése? Hogy szolgálni akarja az embereket mondjuk gazdag réten, vagy létrehoznak különböző szervezeteket, vagy dolgokat. Szolgálni akar ezzel egy politikus? Mert Isten, mert azt mondjuk, hogy a politikában a hatalom is Istentől van. Mert Isten rábíz valamit? Vagy pedig használja a hatalmat önmaga építésére? És megint ne húzzuk ki magunkat azzal, hogy mert a politikusok olyanok, amilyenek. Hanem gondoljuk át, hogy mi hol vagyunk megbízva, és hol vannak ránk bízva emberek. A családunkban, a munkahelyünkön, döntésekben, felelősségben. Nem csak szigorúan az Isten népére igaz ez. Ha valaki Krisztushoz tartozik, és ő a jó pásztor, akkor újra és újra gondolkodnunk kell ezen, hogy ahol embereket Isten ránk bíz, ott uralkodunk, kihasználni akarunk dolgokat, önmagunkat építjük, előre akarunk vele jutni, vagy pedig készek vagyunk Jézusi módon másokat szolgálni, és másokat támogatni. Mert aki nem Jézus nevében, és nem Jézus módján jön, vagy megy, ott, ahova Isten helyezte, az tolvaj, az rabló, az pusztítani akar. Ezen a ponton meg kell emlékeznünk a reformációról, és adódik, hogy megemlékezzünk, hiszen holnap van a reformáció ünnepe. A reformációnak a szíve éppen az, hogy a középkori egyházban, és nem véletlenül nem azt mondom, hogy a katolikus egyházban, hogy az akkori középkori egyházban valóban Jézus Krisztus az ajtó, hát valahol nagyon elveszett. És ahogy a vezetők az Isten népéhez hozzáálltak, az sokkal inkább volt a tolvajok, a rablók, a pusztítók egyháza. De Isten szent lelke azt hozta el, a reformátorokon keresztül, hogy újra Jézus Krisztus legyen az ajtó, hogy ezzel a képpel éljünk. Hogy Jézus nevében és Jézus módján történjen, aminek történnie kell Jézus egyházában. Hogy Krisztus került a középpontba, az ő megváltó halála és az ő feltámadása. És az, hogy nem lehet azzal uralkodni embereken, hogy kontroll alatt tartjuk őket, hogy az egyháznak való engedelmességért adatik az üdvösség, hanem Krisztusban, hitáltal, ha valaki hittel elfogadja, Isten kegyelme miatt, Isten megbocsát és üdvösséget ad. És ez felszabadítja az embert, ahogy felszabadította az embert. De a reformáció, az nem egy egyszer befejezett folyamat. Még a reformátorok szerint semmire azt mondhatnánk, hogy mi vagyunk tehát azok, ahol Jézus az ajtó, és mindenki más el van veszve. Hanem újra és újra az Isten igéje arra hív bennünket, hogy újuljunk meg, hogy valóban Jézus legyen a középpont. És ennek pontosan a református egyház összefüggésében van egy másik oldal, amiről beszélni kell. Kik azok, akik tolvajok és rablók, akik nem Jézus nevében és Jézus módján jönnek? Nagyon sok különböző szekta terjed, és van jelen. És itt nem a kisegyházakról beszélek, hanem olyan szektákról, akik esetleg Jézus nevét használva, de alapvetően nem keresztény módon, nem a Biblia Jézusának a nevében jönnek. A Jehova tanúi, a mormonok, vagy akár az Egyesítő Egyház. Az Egyesítő Egyháznak van egy aktualitása, ez egy koreai gyökerű szekta, akik házaspárokat adnak össze ilyen hatalmas mega partikon, akik előre kiválasztottak, hogy kinek ki legyen a párja, az a félelmetes dolgaik vannak, de közben úgy jelennek meg az egész világon, mint akik a békét szolgálják. És az ő vezetőjük tegnap délután itt volt Magyarországon a Hilton szállóban, amire nagyon érdekes, most először meghívták a történelmi egyházak lelkipásztorait, és mi is kaptunk egy meghívót. Vallásközi és nemzetközi egyesület a világ békért. Ezen a névem. És tehát sokan jönnek. Hogyan ismerjük fel? Miről van szó? Mert Jézus azt mondja, hogy aki rajta kívül jön, az mind tolva és rabló, de a juhok nem hallgatnak rájuk. Tudjuk, hogy az a tragédia, hogy mégis sokan hallgatnak rájuk. Két dolog miatt. Egyrészt, mert a szekták közösséget adnak az elidegenedett embernek. És nagyon sok református gyülekezet nem közösségi gyülekezet, még ma sem. És ahol megértenek, ahol elfogadnak, ahol törődnek veled, oda elindulsz. A másik oldala pedig azért, amiért bizonyos szekták éppen esetleg a református egyházból tudnak táplálkozni, az az, hogy mert aki egy szektához tartozik, az tudja, hogy mit hisz. És nagyon sok református egyháztag nem tudja, hogy mit hisz. És én is hallom sokszor, és ez tulajdonképpen jó, hogy valaki azt mondja, hogy hát lehet velem beszélgetni egy Jehova tanúja, vagy egy mormon, vagy valaki, és azt mondja, megmondtam neki, nem beszélek vele, mert én nekem megvan a magam hite. És azt gondolom, hogy ez egyrészt nagyon jó, hát megvéd. Megvéd valamitől. Másrészt pedig azért úgy elgondolkoztat, hogy miközben ő abszolút megindokolja a maga hitét pillanatokon belül, mert össze-vissza lapozgat, mert csak 30 ige helyet tud a Bibliából, de azt jól forgatja. Vajon a testvérek meg Neves. A szomorú az a másik része, hogy így mondom, hogy mi tudunk-e 30 ige helyet a Bibliából, hogy mi is elmondjuk, hogy mit hiszünk, és miért nem igaz, amit ő mond. És azt kell mondani, hogy nagyon sok református vagy történelmi egyházhoz tartozó ember nem tudja. Nem tudja. És akkor nem véletlenül, amikor Jézus azt mondja, hogy a juhok nem hallgatnak rá, mert felismerik, hogy idegen a hang, akkor nagyon sokan, vagy hát nem ismerik fel, és nem tudják. És nem tudnak különbséget tenni, hogy van egy kis egyház, ki az, aki tényleg jézusi, Jézus lelkületében, ha más is, mint mi, de ugyanabban a Krisztusban hisz, és a testvérünk Krisztusban. És ki az, aki pedig szekta, amiatt azt értjük, hogy abszolút a hitvallásában, a gondolkodásmódjában, a gyakorlatban a keresztények nagy családjához nem tartozik. És azt mondom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus szándéka az, hogy mi különbséget tudjunk tenni. Hogy mi meghalljuk, hogy melyik Jézus hangja, és meghalljuk, hogy mi az, ami idegen. És hogyha valaki úgy érzi, hogy abszolút képtelen erre, akkor pont ez a két dolog, amiben sok szekta erősebb, mint egy átlagos református gyülekezet, kell, hogy elénk jöjjön a közösség és a tanítás. A közösség, és nem véletlenül vannak a gyülekezetünkben házi csoportok, ahol azt mondjuk, hogy az a cél, hogy mindenki, aki a gyülekezet tagjává lesz, aki ide jár, kapcsolódjon be egy kisebb csoportba, egy kisebb közösségbe, aminek a fennhatósága legyen Jézus alatt, aminek a vezetője, a pásztora, a házi csoport vezetője szolgáljon Jézus módján és Jézus nevében. Egy növekvő gyülekezetben, amikor most is többen, akik itt voltak ebben a gyülekezetben régóta, visszaemlékeznek arra, amikor úgy voltunk egy család, hogy átláttuk egymást. Ahogy még mindenki ismert mindenkit. Ez az állapot, ez megszűnik, ez elmúlik. Ez részben jó, hiszen azért is történik ez, mert újabb és újabb emberek ismerik meg Jézus Krisztusnak a kegyelmét, a valóságát, a szabadítását. Ez szükséges. De közben ott van sokakban az az érzés, hogy de hát elveszek. Hogy esetleg amíg korábban András rá tudott kérdezni erre vagy arra, most már nem, és tényleg nem. Nem tűnik fel. Sokkal több emberben, sokkal több kérdés, sokkal kevésbé tűnhet fel egy-egy ember. Ez csak úgy történhet, hogy valaki kapjon pásztorlást, törődést, gondoskodást, amire vágyik, hogy egy kisebb közösségnek a részévé lesz. És hadd mondjam, hogy ha itt 6 lelki pásztor lenne, az a 6 lelki pásztor sem pótolhatná azt, amit Isten a keresztény közösségbe rejtett el. Tudnék, hogy együtt egymás terhét hordozzuk, egymásért imádkozunk, együtt tudjunk egymásról. És a közösségben ugyanakkor növekedjünk és tanuljunk az Isten igéjéből. A lelki pásztorok feladata az, hogy legyenek vezetők. És a vezetők tudják végezni az ő munkájukat, például a házi csoportban, vagy más szolgálatban is. A lelki pásztorok feladata az, hogy bizonyos helyzetekben elérhetők legyenek, és elérhetőek is vagyunk. Egy-egy komolyabb helyzetben, nehézségben, krízisben, és keressenek is meg bennünket a testvérek. De az, hogy valaki folyamatosan érezhesse azt, hogy Jézussal jár, az Isten népének a tagja, az nehezen elképzelhető úgy, hogyha nem tartozik egy kisebb közösséghez. Közösség és tanítás. Az alapja annak, hogy Jézus módján és Jézus nevében történjen a munka, a szolgálat, a felépülés a keresztény gyülekezetben. A másik nagyobb dolog azonban az, hogy Jézus nem csak azt mondja, hogy ő a juhokhoz vezető ajtó, és mindenki, aki máshonnan megy, az tolva és rabló és pusztít, hanem egy másik mondatban így mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. Tehát ő az ajtó a juhok számára is. És ez egy másik kép. Mi történik itt? Miről beszél Jézus a juhokra vonatkoztatva? Az ajtó ugye mindig két egymástól különálló teret összekötő, nem tudom, rés, nyílás, ajtó. És két világot választ el egymástól. Jézus azt mondja, hogy valami van ő rajta, mint ajtón belül, és valami van ő rajta, mint ajtón kívül. Mi van az ajtón belül? Azt mondja Jézus, hogy ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. A megtartatás van Jézus ajtaján belül. Ez a szó, hogy megtartatik, a Bibliának az egyik legfontosabb és egyik legmélyebb értelmet hordozó kifejezése. Ebből a szóból származik a szabadító, a szabadítás, az üdvözítő, az üdvösség szavak. Ez a szó tulajdonképpen Jézus neve maga. A héber Jésua név azt jelenti, Isten a szabadító. Jézus tehát azt mondja, hogy aki ő rajta, mint ajtón keresztül belép, az szabadulást, üdvösséget, megtartatást nyer. Mit jelent ez? Nézzük, hogy mi van ezen kívül. Ennek az ellentéte az az elvész. Vagy elkárhozik, vagy elpusztul. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Az emberi élet tönkretétele, elvesztése, ez a tolvaj célja. Tudnék, Jézuson kívül az van, ami egy Istentől elszakadt világban van, hogy az élet alapvetően szétesik, hogy az élet alapvetően a hiába valóság alá, a bűn alá van rekesztve, vagy az élet alapvetően a halál alá van rekesztve. Ez van Jézuson kívül. A megtartatás pedig mindannak, ami elromlott ebben a világban, az ellentéte, hogy Jézusban elkezd az életünk helyreállni. Hogy aki belép, az Jézusban életet, egy új életet talál. Hogy amikor valaki belép, akkor ott letesz terheket, letesz kétségeket, letesz olyan dolgokat, amelyek most már azt tudja mondani, hogy ezek a múlthoz tartoznak. Leteszi a haláltól való félelmet, nem az életnek a szeretetét, de azt a végső rettegést, hogy mi van velem ebben a világban. Hogy aki belép ezen az ajtón, az megtapasztalja Istennek a vigasztalását, az valahol máshogy tudja elkezdeni feldolgozni a gyászt, a közeli szeretteinek az elvesztését, akár most történt, akár pedig évekkel ezelőtti dolgokra emlékezik a mai napon. Az bejár és kijár, és legelőre talál, mondja Jézus. És rögtön azt mondjuk, mi az, hogy bejár és kijár? Bemegyünk az üdvösségbe, a megtartatásba, aztán kimegyünk az elveszettségbe, és bemegyünk, és kimegyünk. Semmiképpen nem. Hanem arról beszél Jézus, hogy ez egy hebraizmus, amit így kell fordítani, hogy az jártában keltében legelőt talál. Ez jön, megy az élet különböző részein, és valahol mindig legelőt talál. Azaz Az élete minden fordulatában jelen van Jézus. Az élete minden fordulatában megtalálhatja őt. Úgy a nehézségekben, mint az örömökben. Úgy a munkahelyén, mint a családjában. Úgy a hobbi világában, mint még az Isten tiszteleten is. Az élet egy egész, ahol fel alá járunk, és bármerre is visz az utunk, ott Jézus elérhető. És ez az üdvösségnek az evilági, a jelen vonatkozása, hogy itt van velünk, és hogy itt éljük az életünket ővele. Ami az ajtón belül van, azt Jézus így foglalja össze, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Istennek nagy ajándéka Jézus Krisztusban ez a bőséges élet. A bőség az az, hogy mindig van táplálék, hogy Istennek mindig van szava, hogy Isten közössége, Isten népe, a gyülekezet mindig ott van, hogy mindig vannak, majdnem mindig vannak testvéreink. És ebben a bőségben élhetünk. Jézus tehát az ajtó, és arra hív ma bennünket, hogy ő benne, ő rajta keresztül lépjünk be a vele való közösségbe. Ha bármilyen szolgálatunk van, gyülekezetben, emberek vannak ránk bízva a gyülekezeten kívül, tegyük azt Jézus nevében és Jézus módján. Kérjük azt, hogy ne uralkodni akarjunk, hanem megtanuljunk szolgálni. És ebben az életben találjuk meg azt a bőséget, azt az áldást, amit ő elkészített a számunkra. Amen.
Úr Jézus, köszönjük, hogy te, aki most az Atya jobbján ülsz és uralkodsz, te, aki a halál mélységeit ismerted meg, azért, hogy bennünket megválthass, te mondod azt ma, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Köszönjük, hogy te név szerint ismersz bennünket, de nem csak a nevünket ismered, hanem a legmélyebb gondolatainkat, terheinket, félelmeinket, fájdalmainkat. És köszönjük, hogy te vagy az, aki, mint ajtó, előttünk állsz, és meghívsz bennünket, hogy bemenjünk oda, ahol békesség van, ahol legelőtt találunk, ahol élet van és bőség van. Köszönjük, hogy te vagy az, akinél lerakhatjuk ezeket a terheket, ezeket a fájdalmakat, és te hordozod őket velünk együtt. Te erőt adsz, és bármilyen nehéz is tovább menni, mellettünk vagy. Köszönjük ezt a kegyelmet és ezt a szeretetet. És arra kérünk, hogy engedd ezt nagyon valóságosan megtapasztalnunk, hogy mindez ne csak egy tudás legyen, ami az agyunkig jut el, hanem a te szent lelked által járd át a mi szívünket. És különös könyörgünk most azokért, akiket a gyász fájdalma terhelés, és ezt hordozzák, és ezekben a napokban különösen is nehéz teherként rájuk szakad. Úr Jézus, kérünk, hogy a te szent lelked által állj mellettük. Te adj vigasztalást az ő életükben. Te add a te világosságodat, hogy a fájdalomnak, a hiánynak, a veszteségnek ebben a mélységében is hadd találjanak legelőt, élő igét, életet te benned, és biztonságot. És Urunk, köszönjük, hogy te nem csak megáldasz bennünket a te szereteteddel és békességeddel, de elhívtál bennünket a te szolgálatodra. Feladatokat bíztál ránk, embereket a családunkban, feladatokat, felelősséget munkahelyen, iskolában is, és itt a gyülekezetben is. Azért könyörgünk most, hogy vezess bennünket, hogy a te lelkületeddel tudjunk szolgálni. Hogy mindaz, ami régi ritmusunkból fakad, ami önzésünk, ami büszkeségünk, ami saját akaratunk, érvényesülési vágyunk, hadd tudjuk ezt letenni az ajtóban a te kereszted előtt. Formálj bennünket, hogy valóban a te lelked által, a te indulatoddal tudjunk szolgálni alázatban és szeretetben, és felelősségteljesen. Így kérünk a gyülekezetünkért. Kérünk, hogy áld meg a lelkészeket ebben a gyülekezetben, hogy valóban téged követve vezessünk. Áld meg a presbitereket, és ezt az előttünk álló presbiter választást. Urunk, te választ ki a mi presbitereinket, és te áld meg őket a te szent lelked által, azzal a lelkülettel, hogy valóban a te jelenlétedben tudják vezetni a te nyájadat. Kérünk, áld meg azokat, akik a gyülekezet különböző szolgálataiban vannak, a gyerekek pásztorait, hogy hozzád tudják őket vezetni, és a különböző csoportok vezetőit. Urunk, vezess bennünket, mint a te nyájadat, formálj, alakíts, incs, biztos, erősíts. Mert téged szeretnénk követni, és a te nevednek szeretnénk dicsőséget szerezni itt, ezen a lakótelepen, és bárhol, ahol vagyunk. Így kérünk Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örök.